Emor heti szakaszához érkeztünk el ezen a szombaton, és Mózes harmadik könyvének a 21. fejezetében járunk már. A 21. fejezet első versétől kezdődik a mostani rész, és szólt az örökkévaló Mózeshez, szólj a papokhoz, Áron fiaihoz, és mondd nekik. Emor, ami pedig annyit jelent, hogy szól. Szól, beszél, mond. Ráadásul egy olyan helyzetben van ez az ige, egy olyan alakban van ez az ige, ami egyfajta felszólítás is, de ugyanakkor a folyamatosságra hívja fel a figyelmet arra, hogy valamit úgy kell elmondani, hogy az folyamatában legyen, tehát nem egy felszólító parancs, ami arról szól, hogy tedd meg, és ennyi az egész, hanem egy folytonosságra, ennek a beszédnek a folytonosságára hívja fel a figyelmet. Tehát nem egy rövid felszólítást várhatunk most itt, hogy mit kell mondani Áron fiainak, Mózes mit kell, hogy tolmácsoljon Áron fiainak, hanem itt egy hosszantartó beszédről lesz szó. És nem véletlenül, mert ez a beszéd, amit majd itt elkezd tolmácsolni Mózes, az nem másról szól, mint magáról a papságról, tehát a kohenitáknak a szerepéről, helyzetéről, feladatáról, a szentélyben betöltött funkcióikról, illetve ezt követően folytatódik az ünnepek részletes leírásáról, és ez sem véletlen, hogy pont a papokhoz kapcsolja, hiszen ők azok, akik az ünnepek egyik leghangsúlyosabb részeit fogják majd betölteni, ez pedig az áldozat bemutatások. És voltak éppen elhangzik egy olyan mondat az ünnepek felsorolása kapcsán, ami ennek az egész könyvnek a lényegét adja, a szentségnek a hangsúlyozása, hogy szenteljétek meg az isteni nevet. És a Isten nevének a megszenteléséről, illetve ennek ellentétéről, a meggyalázásáról szól végül is ez a szakasz. És ez a megszentelés és meggyalázás nem más, mint Isten nevének a felemelése, hiszen azáltal tesszük szenté, illetve Isten nevének a leeresztése, amikor nem megfelelő helyen kezeljük ezt a nevet. És az elmúlt években többször is volt már szó arról, hogy mit jelent ez a megszentelés, mit jelent a Kadosh Hashem, az isteni névnek a szentsége, és mit jelent a Hilul Hashem, az isteni névnek a meggyalázása. Bár az utóbbiról kevesebbet beszéltünk. Ugyanis mindig arról beszélünk, hogy hogyan lehet ebben a szentségben élni, hogyan lehet Isten nevét bemutatni ennek a világnak, hogyan lehet hitelesek, hogyan lehet valóban a mai világban képviselni ezt a szentet, hogyan lehet reprezentálni az emberek előtt azt, hogy valami szent, és hogy valaki szent, és hogy hogyan mutatjuk be azt, hogy ő a szent, hogyan lehet Istennek a nevét megszentelni. Erről szólnak főként az elmúlt évek szakaszait, de itt ennél a résznél valahogy most bennem kijött az, hogy jó, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi az, hogy meggyalázás. Mit jelent az, hogy meggyalázzuk Istennek a nevét, Hilul Hashem? Megszentségtelenítjük. Ugye ez a szentségnek az ellentéte a megszentségtelenítés. De hogyan lesz egy Hilul Hashem? Hogyan lesz meggyalázva Isten neve? És erre egy nagyon jó példa egy esetnek a felhozatala. Egy eset leírással zárul ennek az Emor szakasznak a vége. Történetesen a 24. fejezetben találhatunk egy esetet, ami az ember figyelmét egy kicsit fölhívja arra, hogy hát bizony, ha ezt elolvassuk, akkor összeszorulhat a gyomrunk, és a torkunkban ott lehet a gombóc, hogy nagyon jó és nagyon szép, hogy itt a szentségről beszélünk, de konkrétan itt egy gyilkosság fog történni. És hogyan fér össze az, hogy a szentség nevében gyilkolunk? Nézzük meg ezt a részt. A 21. fejezet 10. versétől olvasom. És egy izraelita nő fia, aki egyiptomi embernek volt a fia, kiment Izrael fiai közé, és civódtak a táborban az izraelita nő fia és egy izraelita ember. És az izraelita nő fia kiejtette a nevet, és átkozta. És akkor elvitték őt Mózeshez. És anyjának neve Selomit, Dibri lánya, Dán törzséből, és őrizet alá vették őt, hogy döntést nyerjenek az örökké való igéje szerint. És szólt az örökké való Mózeshez, mondván, vezest ki az átkozót a táboron kívülre, és mindazok, akik hallották, tegyék rá kezüket a fejére, és kövezze őt meg az egész község. És szól Izrael fiaihoz mondván, mindenki, aki átkozza Istenét, viselje vétkét. Aki pedig kiejti az örökké való nevét, ölessék meg, kövezze meg őt az egész község. A jövevény, valamint az idevaló, ha kiejti a nevét, ölessék meg. Ha valaki agyonüt egy embert, ölessék meg. És aki agyonüt egy állatot, fizesse meg. Lelket lélekért. És ha valaki sebet ejt embertársán, amint ő tett, ugyanúgy tegyenek vele. Törést törésért, szemet szemért, fogat fogért. Ami sebet ejtett az emberen, ugyanolyat ejtessenek rajta. És tovább nem olvasom föl. Egy nagyon érdekes szituáció kellős közepébe csöppenünk bele. Szó van végig a szentségről, arról, hogy a kohaniták hogyan tudják az isteni szót képviselni, hogyan tudnak egyre inkább belemenni abba az isteni jelenlétbe, ami közelebb tudja vinni a népet is, hiszen a kohanitáknak ez a célja, hogy az áldozatbemutatások által egy meghitt kapcsolatba kerüljön a nép Istennel. Hogyan tudják vinni tovább? És akkor egyszer csak itt van ez az eset. Itt van egy izraelita nőnek a fia, zárójelben megjegyzem, halakikusan zsidó emberről van szó, tehát egy olyan népbeliről van szó, aki törvényesen zsidónak számít, akinek ugyan egy egyiptomi édesapja van, tehát nem zsidó. És akkor azt olvasjuk, hogy itt van ez az ember, aki kiejti Isten nevét és átkozza, és nem tudják, hogy mit csináljanak vele, oda viszik Mózeshez, Mózes megkapja ezt, amit olvastam az előbb, amit az örökkévaló, és megkövezik, megölik. És valahogy az emberben felmerül a kérdés, hogy hát ez helyén való. Ez szent. Az vajon szent volt, hogy a keresztes háborúk a kereszt nevében legyilkolták az összes muzulmánt, meg mindenkit, aki nem volt keresztény, zsidókat is, azokat is nem kímélték. Hiába hittek Istenben. Nem hittek a Krisztusban, mehettek a mágiára. Ez szent? Ez egy szentség? Hogy a szentségtelent kiírtjuk? Nem az. Ez az eset valószínű, hogy nem történt meg. Sok olyan esetet olvasunk a Bibliában, ami nem történt meg. Nincs valóságértéke, de egyfajta elrettentő példaként benne van az írásban. Ugyanis a negatív példa is példa. És bármilyen furcsa, az ember az életében a negatív példákból jobban tud tanulni, mint a pozitív példákból. Ha van előttünk egy pozitív példakép, az felnézünk rá, követjük, és olyan szuper De hamar elfelejtjük. Ha van egy negatív példa, hogy hogyan ne csináljuk a dolgot, az valahogy élesebben bennünk marad. Én nem akarok olyan lenni, mint. És ez olyan mélyen belénk ivódik, hogy mindig erre gondolunk, ha eszünkbe jut egy olyan helyzet, na úgy nem akarok járni, mint ő. És küzdeni fogok azért, hogy ne járjak úgy, mint ő. Tenni fogok érte. Ha van egy pozitív példánk, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy nem teszünk érte. Ő megcsinálja úgy is, úgymond helyettünk. De amikor van egy negatív példa, az mindig arra késztet, hogy így ne. És teszek, küzdök azért, hogy ebbe a helyzetben ne jussak. Ennek a történetnek a lényege az, hogy valószínűleg meg se történt, ám mégis benne van, mint egyfajta visszatartó erő, hogy így ne. De ha belenézünk ebbe, hogy mi ennek az indítéka, nézzük meg, hogy ez a, teszem azt, fiatal ember, mit követett el Dán törzsében, mi lehetett az, ami egy visszatartó erő volt, hogy így ne. Amikor azt mondja itt a 11. vers, hogy ez az izraelita nő fia kiejtette a nevet, és átkozta, az még hagyján, hogy kiejti, de mit akar az, hogy átkozza? Ez az átok szó, ez a kalil igéből származik, ami nem elsőlegesen azt jelenti, hogy megátkozni, hogy káromolni, gyalázni. Nem elsőlegesen azt jelenti, hanem a kalél az azt jelenti, hogy könnyűnek lenni. Könnyű. Vagyis ez az ember könnyelműen kezelte Istennek a nevét. Mindezáltal könnyelműen kezelte Istent. Mindezáltal könnyelműen kezelt mindazt, amit Isten tett. Könnyelműen vette. Ha valamit könnyelműen veszünk, akkor nem veszünk komolyan. A könnyelműség az azzal jár, hogy nem érezzük a dolgok iránt való felelősséget. Könnyelműek vagyunk valamiben, az azt jelenti, hogy nincs a súly rajtunk, hogy felelős vagyok a szavaimért és a tetteimért. Ez a fiatal ember túl könnyelmű volt. Nem csak Istennel szemben, hanem mindazzal, amit Isten tett a népében. Vagyis Izrael történelmével szemben, ami eddig Izraelt érte, túl könnyelmű volt. Túl felelőtlenül vette ezt az egészet, amin átment, amit megélt. Úgy is mondhatnánk, hogy könnyelműen, nagyzolósan, és felelőtlenül kezelte a saját életét. És ezzel mit követett el? Hillul Hashemet, azaz Isten megszentségtelenítését. Ha én könnyelműen kezelem a saját dolgaimat, amiket velem Isten láthatóan megtett, és nem veszem komolyan. Ha én könnyelműen kezelem a saját életemet, és nem vállalom a felelősséget, a szavaimért, a tetteimért, a döntéseimért, sodródom vissza, víz lesz, hogy lesz, azt sem tudom, mi lesz holnap, kiszámíthatatlan minden. Amikor, bocsánat, hogy ezt mondom, nagy hívből tojok a világra, amikor nem vállalok felelősséget, amikor nem vagyok tudatos, amikor nincsen tudatos elköteleződésem, döntésem, határozatom, hogy ezt és ezt fogom csinálni, és ezen az úton járok, az Hillul Hashem. Az Isten nevének a könnyelművé vétele. Mert a megszentségtelenítés erről szól, hogy nem érzem a súlyát a szabadságnak. Nem érzem a súlyát a felelősségnek. Túl könnyelműen kezelem azt a szabadságot, amit kaptam. Ez volt a baj ezzel a fiatalemberrel. Túl könnyelműen kezelt ezt a szabadságot, amit megélhetett volna, Úgy, hogyha tudatosan tesz lépéseket. De ő nem tett. Nem vállalta a tudatosságot. Mert könnyelműnek sokkal könnyebb lenni, mint tudatosan felelősséget vállalni. És erről szól az isteni névnek a megszentségtelenítése, hogy túlságosan, könnyelműen veszem a dolgokat, felelőtlenül állok a saját életemhez, felelőtlenül állok a jövőmhöz, felelőtlenül állok az utódaim jövőjéhez. Nem akarom a súlyt magamra venni. Nem akarom a szabadság árát magamra venni. És ebből lesz aztán később az, hogy a szabadság átváltozik szabadossággá, ha az ember nem érzi meg azt, hogy a szabadságnak súlya van. A felelősség. A felelősség nélküli szabadság lesz szabadosság, és a szabadosságban, ebben a könnyelműségben, ebben a felelőtlenségben nem tudom megszentelni Istennek a nevét. És ha nem tudom megszentelni Istennek a nevét, akkor mi jön? Hát a meggyalázás, amit mondjuk úgy, hogy ez a könnyelművé teszem, olyan semmi számba veszem. Olyan semmibe veszem az egész életet. Ez a fiatalember olyan semmibe vette, ami történt. Jó, megtörtént, megtörtént. Na bum. Jó, kijöttetek Egyiptomból, vagy kijöttünk Egyiptomból. Na és? Nem érezte a súlyát a történéseknek. Jó, hát történt velem valami az életemben. Jó, és akkor mi van? Nem érezzük a súlyát. És ha nem érezzük, akkor nem tudjuk átélni, nem tudjuk magunkévá tenni, nem tudjuk átérezni. Hiányzik belőlünk ez a fajta empátia magunk irányába. Hogy mi magunk a saját életünket átéljük, átérezzük. Túl könnyelműen kezeljük a saját életünket. És azért beszélek mindig a saját életünkről, meg a saját dolgainkról, mert mi tükrözzük vissza ebbe a világba Istennek a tetteit, amit velünk tesz. És mit tükrözök vissza? Egy könnyelmű, felelőtlen életet tükrözök vissza? Majd lesz, ahogy lesz. Ennyi. Vagy egy tudatos olyan döntést, amit szabadon választottam, hogy igen, ezt viszem, ezt csinálom, ezt akarom. Hilul Hashem, Isten megszentségtelenítése az is, amikor az ember céltalan. Mert ez a fiatal ember oly könnyelmű volt, hogy semmi célja nincs. Hát, hasára csapott, történelmi történik, kész. Nincs cél tudatosság, és egyáltalán nincs semmiféle tudatosság benne. És akkor kijön belőle az, ami benne van. Nem ez az átok, mert nem átkozza, hanem egyszerűen semmibe veszi. Lenézi, túl könnyűnek veszi ezt az egészet. Nem egy nagy durranás kijöttünk Egyiptomból, na, nagy cucc. Nem érzi ennek az értékét, és az értéket egyszerűen elértékteleníti, devalválódik mindaz, ami nagyon értékes, és nagyon törékenyen őrizni, vigyázni kéne rá, mivel hogy törékeny, de ő nem érzi ezt, és darabokra töri, képletesen szólva. És az isteni név így csorbul meg. Na ettől óv, ebben a heti szakaszban ez a példa, ez az eset. És hogy miért mondtam, hogy valószínű, hogy ez nem egy megtörtént eset, az arra hivatkoznék, amit némelyekkel nem is olyan régen tanultunk, de többször is említettem, hogy a bibliai héberben van egy múltidő, egy múltidő beli igeragozás, amikor a múltban történik az igeragozás. és van egy jövőidő. Ezt úgy mondanám, hogy a múltidő az mindig egyfajta befejezett cselekvésről szól, hogy ez megtörtént pont. És az meg is történt. De a jövőidő, amit mi jövőidőben fordítunk a magyarban, az mindig egy befejezetlen cselekvésről szól. És itt ebben a részben minden jövőidőben van. Itt, ahogy a magyar szöveget olvastam, jelen időben van fordítva, ugyanis a bibliai héber jövőidejű igéit, tehát a jövő igeidőt, a bibliai héber jövőidejű igét általában a magyar vagy jelenre, vagy jövő időre fordítja, mert nem tudja máshogy. De most menjünk vissza egy kicsit ebbe a héber gondolkodásba. Van a befejezett idő, amit ő úgy hív, hogy perfektum, tehát be van fejezve, lezáródott, megtörtént. Elment, megtette, megmondta, stb. Az megvolt. És van az úgynevezett imperfektum, amikor még folyamatában vannak dolgok, nincs befejezve. Nem zárult le. Még nem történt meg. És itt minden ebben az esetben imperfektumban van, tehát nem történt még meg. Jelen időt olvasunk ugyan, de nincs lezárva. Ez egy lezáratlan, befejezetlen ügy. Pontosan azért, mert felhívja a figyelmet arra, hogy ez nem egy dekrétum, ami így történik, így kell lennie, pont. Hanem egy figyelemfelkeltő jel. Egy felkiáltó jel akar lenni ez az egész, hogy figyelj, így járhatnál, de ne járj így. Nincs befejezve a történés. Ez az eset nem történt meg, de megtörténhetne. Megtörténhetne bármikor, bárkivel. Ugyanis egy olyan emberről van szó, aki egy izraelita nőnek a fia, és egy egyiptominak a fia. Vegyes házasság gyermeke. Rengetegen vannak, voltak és lesznek vegyes házasságú gyermekek, akikben az identitástudat még nehezebben áll a helyére, mint a tiszta házasságú gyermekeknél. Legyen az zsidó identitás, legyen az bármilyen felekezetbeli identitás, legyen az bármilyen nemzethez tartozó identitás, a vegyességben élő gyerekek mindig nehezebben tudnak választani és dönteni, hogy mit akarnak. És ez a fiatal ember még nem tudott dönteni. Talán ezért is volt ilyen könnyelmű. Nem tudta még azt, hogy melyik oldal az erősebb, hiszen Egyiptom pont az ellenkezője. Gondoljunk bele, egyiptomi apja van, pontosan az ellenkezőjét mondja annak, amit az anyja. Több mint valószínű, hogy ez a házasság egy kényszeredett házasság volt, az is meg lehet, hogy az apja éppen, vagy az is meg lehet, hogy az anyja ennek a férfinak éppen a szolgálója volt egy egyiptominak, és így született. Vagyis a szülei mindenképpen egy aláfölé rendelt helyzetben voltak, és nem egymás melletti státuszban. És így nőtt fel gyerekként, hogy azt látta, hogy aláfölé rendeltség van, nincs egyenlőség. És nem tud mit kezdeni a szabadsággal, ő maga sem. Hiszen valószínű, hogy egy rabtartó és egy rab házasságából született. Nem tudja, mi az, hogy szabadság. Nem tudja, mit döntsön el magába, és túl könnyelműen vesz mindent. És az írás felhívja a figyelmet arra, hogy te így ne járj. Ne járj így. Minél előbb dönts. Ha benne vagy egy ilyen helyzetben, mert bizony nagyon sok ilyen helyzet volt, annak idején is, most is, és még lesz is, hiszen ma már annyira kevés az úgynevezett tiszta házasság, ahol ugyanaz a felekezetbeli van, ugyanaz a népbeli van, ugyanaz a nemzetiségbeli van. Nagyon sok a vegyes. Nincs gond a vegyessel, de meg kell találni a helyet a leszármazottnak minél előbb. És dönteni kell, mert különben a könnyelműség útjára fog sodródni. És aki sodródik, az soha nem fog tudni felelősséget vállalni önmagáért. Ettől a sodródástól mint elrettentő példától óv, pontosabban akar megóvni a Tóra. Ettől akar megóvni, hogy a könnyelműséget ne kövessük. Ez az eset több mint valószínű, hogy nem történhetett meg. Mint ahogy nem történtek meg azok az előírások sem, hogy szemet szemért, fogad fogért. Nem volt az, hogy ki vájták a másik szemét, hogyha valami testi sérülés következett be, vagy testi sérülést okozott. Ezek mind a mértékekre hívják fel a figyelmet. Itt soha nem történt szóbeli, szóról szóra való megtartása a Tórának, hiszen ezek képletek, ezek szimbólumok, olyan üzenetekkel bírnak, amik képletesek. Ezek mind-mind arra helyezik a hangsúlyt, hogy egyenlő mértékkel kell mérni, amikor a szemet szemért, fogad fogértról van szó, vagy sebet sebért, vagy ütést ütésért. Ez nem azt jelenti, hogy na gyerünk, te is add vissza, hanem azt jelenti, hogy egyenlő mértékkel kell mérnünk. És nem a szó szerint kell betartanunk. Ha ezt a törvényt szó szerint tartanánk be, és ezt az egész esetet, amit itt olvastam ezzel a dán fiával kapcsolatban, a dán törzséből való emberre kapcsolatban szó szerint betartották volna, akkor kihalt volna Izrael. És a fele emberiség is kipusztult volna, mert mindenkit agyon köveztünk volna. Nem az ölésről, nem a gyilkolásról, nem a bosszúról, és nem a megtorlásról szól ez a rész. Nagyon fontos lenne tudatosítani magunkban, hogy itt példákat hoz fel. És ez nem egy megtörtént eset valószínű, hanem egy példaértékű, hogy ember így ne járj. Mert tudom, hogy sok olyan lesz, hogy vegyes házasság, de figyelj, így ne járj, mert így is történhetne a dolog. Nem lett befejezve az, hogy halállal lakoljon, nem lett befejezve az, hogy megkövezték és belepusztult, nem ezt olvassuk. Nincs befejezve a cselekvés, ez azt jelenti, van esélyed a változtatni. Mindig van esélyünk változtatni, mindig. Mindig van esélyünk arra, hogy a könnyelműségünket lecseréljük tudatosságra. Mindig kapunk esélyt Istentől. Arra, hogy a Hilul Hashem, az isteni névnek a könnyűvévétele helyett meg tudjuk élni a Kidus Hashemet. A felelősségvállalást, a tudatosságot, az elköteleződést. Mindig kapunk esélyt. Amikor ilyen imperfektumokban történnek az igék, amikor ilyen befejezetlenül vannak, ezek mind azt jelzik, hogy még van esély változtatni. És nagyon sok helyen imperfektum van a Bibliában, nem csak a Tórában, vagyis nincs befejezve a cselekvés. Mi még változtathatunk. Amikor befejezetlen egy cselekvés, még lehet belőle bármi. Jó is, rossz is egyaránt. Nincs rajta pecsét, hogy na, te el vagy könyvelve, hogy te egy átkozott vagy, mert átkoztad Isten nevét. Ilyen nincs. Az utolsó leheletünkig változtathatunk. Úgy mondja ezt a zsidó gondolkodás is, hogy az utolsó pillanatunkig van lehetőségünk a csúvára, a visszatérésre, amit a kereszténység megtérésnek fordít, de ez visszatérés, vagyis lehet választani. Vissza lehet térni bármikor, és lehet választani a Hilul Hashemből, ebből a könnyelműségből, ebből a nem törődömségből, ebből a sodródásból. Lehet kiszállni és választani a tudatosságot. És amikor ma minden pörög, és ezáltal egyre több a Hilul Hashem, az isteni névnek a túl könnyelmű vétele, amikor túl könnyelműen veszek mindent, amikor nem törődömség van a világban, akkor nagyon fontos, hogy az emberben ott legyen, hogy mindig lehet változtatni. Legyen erre példa ennek a férfinak az esete. Egy példaértékű figyelemfelhívás. Változtass, még nincs befejezve. Változtass, hogy ne is történjen meg. És zárásként egy érdekességet szeretnék még hozzátenni ennek a férfinak a képzeletbeli esetéhez, ki volt ő. A 12. versben olvassuk, és anyjának neve Selomit, Dibri lánya, Dán törzséből. Érdekes, hogy ilyen részletesen bemutatja, de ugye azért már arról is sok szó esett, hogy a nevek azok mindig beszédesek. Ezek is beszélnek. És nem akármit. Shlomit, az a Shalom szóból származik, és a nőnemű alakja, vagyis a békesség. Ennek az embernek az anyját úgy hívták, hogy békesség. A békesség gyermeke volt ez a férfi. A béke teremtésnek a gyermeke. A békesség gyermeke volt ő, és ez az asszony, akinek az volt a neve, hogy békesség, a beszéd lánya volt. A szavaknak, az igéknek, mert a davár szó van ebbe benne. A beszédem lánya békesség. Aki Dán törzséből származik, a Dán pedig azt jelenti, hogy igaz. Vagyis az igaz beszéd békességet szül. Még egyszer. Az igaz beszéd békességet szül. És itt a káromlások és a gyalázások mind-mind arra mutatnak, hogy ez az ember honnan jött? Mit keresett ő a lelkében? A gyökereit. Azt kereste, azért háborgott, mert nem volt még tudatában, nem volt még a tudatos választás benne, hogy ő azt akarja, hogy az igaz beszédnek a gyermeke legyen, ami békességet szül. Csak bízni tudunk abban, hogy igen, ha ez eset megtörtént, tegyük fel, nem tudjuk. Feltételezzük, hogy igen, feltételezhetjük, hogy nem. Mondjuk feltételezzük, hogy ez az eset megtörtént, akkor megtalálta a békességhez vezető utat, az igaz beszédet. Mert lehetőség mindig van rá. És valahol beszédes és képetes ez a név, hogy kinek a fia ő? Hát a békének a fia. Nem a háborgásé. Nem az ellenségeskedésé. Nem a feszültségé. Nem a könyöklésé, hogy minél jobban könyöklök, annál jobban nekem van igazam. Talán ez a fiú, ha rálépett a tudatosság útjára, megtalálta a béke útját. És miért ne tehette volna? Miért ne fejeződhetne be úgy a történet, hogy igen, ő megtalálta a békesség útját, a békéhez vezető utat, az igazság beszédét. Isten mindig ad lehetőséget arra, hogy a könnyelműségből, a nem törődömségből ráálljunk a tudatosságra, ami a békességre visz, és arra vezet rá, hogy meg tudjunk békélni önmagunkkal. És talán ez a fiú, akinek a nevét se tudjuk, csak azt, hogy a békesség gyermeke volt valakinek, valakit, akit úgy hívtak Dán törzséből, hogy Shalomit, a békének a fia. Talán annyi harc után, talán annyi vívódás után megtalálta önmaga békéjét. Talán nem halt bele a lelke abba, hogy nem találja az útját, nem találja önmagát, nem találja önmaga identitását, hisz neki duplán meg kellett küzdeni azért, hogy megtalálja azt, hogy ő kicsoda. De mégis reménykeltő, hogy honnan jött. És mindannyiunknak reménykeltő az, hogy ha mi jövünk egy ilyen helyzetből, egy tök vegyes, egy tök zavaros helyzetből, ne felejtsük el azt, hogy van visszaút, ami a békességhez vezet, az igazság beszédéhez. Én kívánom, hogy meg tudjuk élni mindig a kidus hasemet, azt a tudatosságot, azt, hogy választom, hogy reprezentálom Istennek a nevét. Hogy kijöjjünk a Hilul Hashemből, kijöjjünk ebből a könnyelműségből. kijöjjünk abból, hogy tök mindegy. És tudjuk azt mondani, hogy döntöttem. Vállalom, viszem, csinálom. Úgy is mondhatnám, a határozott életút az igen be tudja mutatni, reprezentálni tudja a Kiddus Hashemet. De egy határozatlansággal nem lehet bemutatni Isten szentségét. Kívánom, hogy így éljük meg a Kiddus Hashemet, az isteni szentséget. Hogy igen, tudom, ki vagyok. Tudom, miért vagyok itt. Tudom, mi az utam, tudom, mi a feladatom. És ezáltal be tudom mutatni ennek a világnak az örökkévaló Istent.